Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Folytatódik a pénteki Monitor délután. Lakatos Gergely, az MHC Mobility Zrt. Üzletfejlesztési vezetője van itt a stúdióban. Autós világ, globális események, és lokális is persze, Unió, Ázsia, Amerika, Magyarország, összefüggések, és egy hírcsokor, ugye? Egy ilyen short news tulajdonképpen a nyárból, a nyárról.
Ha éppen kikapcsoltuk magunkat autózás kapcsán nyáron, vagy csak szeretnénk újra visszakapcsolódni, ugye eltelt nyár alatt egy fél év, gyakorlatilag kijöttek a júliusi adatok, elindult a kínai vámozás az unión belül, úgyhogy vannak olyan témák, amik érdemes átbeszélni.
7 hónap eladások, hogy állnak most, mit lehet tudni?
Picit jobbak vagyunk, mint tavaly uniós szinten, az azt jelenti, hogy átlagosan egy 4%-kal jobb lett a piac. A magyar piac az elmozdult a tavalyi mínuszról, most plusz 2,5%-on vagyunk nagyságrendileg, de mondjuk a Csehországra nézünk, ők plusz 8,5%-on, tehát lehetne még tovább fejlődni, sajnos van egy újabb negatív rekord a magyar autózás történetében. Most elértük a 16 éves átlagkort az autóknak.
Nem volt még ilyen?
Ilyen mély szerintem még nem volt, amióta a mérjük 2006-2007-ben, akkor 10 év volt az átlag életkor, azért ez egy plusz 50% ehhez képest. Úgyhogy ez mindig abból a szempontból érdekes nézni, hogy hova szeretnénk eljutni, mint 2035-re, hogy csak elektromos autót adjunk el, illetve ennek inkább a célja nem is az lenne, hogy milyen autót veszünk, hanem hogy tisztuljon a környezetünk. Ugye ez a net zero, ami az ESG kapcsán is, amikor beszéltünk arról, hogy minél élhetőbb világunk, vagy Európánk legyen. Ehhez képest ugye mi meg megyünk sajnos még egyelőre lefelé, ez amit nyilván a magyar átlag meg tud venni, mert akkor a drágulás volt, ami a magánszemélyeket nagyon érzékenyen érintette.
Itt érdekesen egy ilyen térképet látni egyébként, hogy Magyarország lefedettsége, hogy néz ki autóban, mert ugye Budapest meg agglomerációt szaladgálnak a Teslák, meg a zöldrendszámosok, meg minden, meg hogy igazából ezek a nagyon jó kinéző autók hány évesek, mert ezt sem tudja az átlagember. Ez hihetetlen, hogy ez az átlag, ugye 16, tehát akkor sok fiatal van, de sok 30 éves, és ez nagyon nehéz el, ez meg majdnem oldtár.
Ezt ott érdemes szerintem nagyon élesen elvágni, hogy a vállalatok többsége tudja rendszeresen frissíteni a flottáját, a minél nagyobb a vállalat, annál sűrűbben tudja cserélni, vagy aki átáll leasingre, azt tudja ütemezetten cserélni, és akkor egy kötőjel 5 éves autókkal járnak, ez a céges átlag, és akkor minden más, az pedig a magánszemélyes történet, az lehet, és itt nem feltétlen akkorra van gond, nagy általánosságban lehet azt mondani, hanem igen, jól mondod, András, tehát hogy nagyon összefügg a műszaki állapot az, hogy hány éves az autó. Pedig nyilván egyébként egy 10 éves autó, és hogyha jól karban lenne tartva, megkapná a szervizeket, ki lennének cserélve a szűrők, akkor az is sokkal hatékonyabban tudna menni, mint amilyen állapotban ezek az autók általában vannak.
Jó, szóval akkor nálunk ezek szerint 16 éves az átlag életkor. Nézzük akkor a kínai autókat, jó, meg a vámot. EU vám, ezt erről múltkor beszélgettünk is, ugye, hogy itt most minden mindenkivel összefügg, és azért mindenki igen. ellen van, és össze is kapcsolódik, tehát most, és nagyon féltek sokan attól, hogy egy nagyon kemény vámot kapnak majd a kínai autók, ugye,
igen,
Európában.
Igen, igen. Nagyon fontos továbbra is azt mondani, és ezt az előző számokhoz is érdemes mindig hozzátenni, hogy akkor most nőtt vagy csökkent az előző éves képest, hogy Covid meg a háború miatt nyilván az egy nagyon erős hatása volt arra, hogy mennyi autót tudunk venni. Először azért, mert hány autó volt elérhető, utána azért, hogy mennyi pénz van az embereknél, és mernek-e most költeni egy kvázi bizonytalanabb helyzetbe, és ezt most így unió szinten mondom. A másik oldalról pedig a nagyon szabályozott piacunk van, hogyha nincsenek ezek a extrém történések, mint hogy háború vagy Covid, akkor pedig az játssza be mindig az autóipart, ugye, hogy hol jönnek, mennek éppen a kedvezmények, és ez rángatja meg nagyon az eladásokat. Nem csak abban, hogy kivárnak az emberek, hanem abban is, hogy előrehoznak vásárlást. Tehát mondjuk egy előző nyarat a mostani nyárhoz hasonlítani, nem azt mondom, hogy értelmetlen, de nagyon tudni kell, hogy mi van mögöttem, mert tavaly nyár végével vették ki például Németországba a plug-in kedvezményeket, ezért mindenki előrehozta a vásárlását, hogy aki még akar. És most ugyanezt történt, hogy a kínai vám júliustól bejött, ezért nagyon sok Kínából származó elektromos autót nálunk is, Magyarországon is, mivel nem tudták, hogy hol lesz ez az egész szabályozás, ez most a kínaiaknál csak az elektromosat érinti, vagy a belső égésűt is, nagyon sok autót előre beregisztráltak, tehát magyarul kényszerforgalomba helyezések történtek, és akkor ezeket a számokat összevetni
nehéz. Torzak az adatok emiatt, igen.
Tehát nem az adatok, hanem az adatok mögött indokok, azok igen, ilyen mesterségesek, igen. De a lényeg az, hogy nyilván teljesen bevett szokás, hogy vám van olyan termékeken, ami nem az Unióból jön be, és az a kínai autókra ez egy 10%-os vám volt így általánosságba véve, de az Unió belengedte már tavaly, hogy hát itt erősen nagy a gyanú arra nézve, hogy a kínai autógyártók rengeteg kínai állami támogatást kapnak, amivel az EU szemében ez egy nem fair versenyelőnyt jelent, és akkor innentől kezdve volt vizsgálóbizottság is, ugye kint megjött az, hogy akkor július 1-től lesz a kínai gyártású autókra egy extra vám. És akkor innét indultunk, hogy hangoztak el mindenféle számok, ebből az első volt egy nagyon kemény, majdnem közel 40%, egy 37,6, hogy ez hogy jött ki. Az... Nem tudom, de a lényeg az, hogy innét indultak, és akkor utána jöttek azok az enyhülések, mert nyilván ez általában ez egy ilyen adókapok, tehát ugye az ember elmegy az Isztambul a piacra, mennyi 20, te mondod, hogy 10, és akkor valahol ugye
megállunk
a csendcselésnél. Itt is gyakorlatilag valószínűleg ez volt az első szándék, hogy kezdjünk el tárgyalni. Innét jött el odáig, hogy azért mindenki, aki tárgyalt, és mindenki, aki fel tudott mutatni valamilyen európai uniós együttműködést, azoknak ez a szám ezért az jelentősen modifikálódott. Tehát a BYD, aki ugye már bejelentett, hogy Magyarországon épít gyárat, meg franciák is már jelezték, hogy ők is kapnak gyárat, ők nekik egy 17%-ra jött a Geely, neki egy ilyen 19%-os, a SAIC, ami ugye a sánkhai állami autógyár, ez a Geely meg a BYD, ugye ők nem állami autógyártok, ők maradtak 36%-on egyelőre. Úgyhogy ebből a szempontból azért a 36 és a 17 között jelentős különbség van. Így lettek egyelőre kiszámolva, hogy innét indulnak ezek a történetek.
Igen, csak azért izgalmas a vásárlóknak, mert te is sokat beszéltél, hogy majd jönnek a kínai autók, meg jönnek a kínai autók, meg kínai elektromos autók, jó áron jönnek, olcsó áron jönnek, megfontolandó, egy fontos tényező lesz. Na most ez nem volt mindegy, hogy kap egy 30-40%-os
pluszt,
akkor ez ki lett volna lőve tulajdonképpen, mint versenytársa az európai elektromos autó.
Igen, csak itt ugye jön mindig az a kérdés, hogy akkor hogy mi a legfontosabb ebbe a küzdelemben, és akkor én most teljesen nyíltan, függetlenül, tehát hogy nekem ebben nincs semmi hátsó szándékom vagy ilyesmi. Tehát ha azt nézzük, hogy ők viszont tudnak tényleg olcsó elektromos autót hozni, a cél az, hogy fiatalodjon az európai autópark, a cél az, hogy tisztuljanak, a kép,
igen,
szó
meg
szerint,
a levegő, igen.
Meg a levegő, akkor meg miért valamit ne? Valamiért. Tehát, hogy ebből a szempontból lehet így indulni, de szerintem az EU részéről ez egy jogos lépés volt, hogy valamilyen egyezkedés, vagy annyira, hogy ne legyen kiszolgáltatott az európai gazdaság, ez egy jó lépés volt, hogy valamit betettek. Most nyilván ez majd meglátjuk, hogy hogyan, miként mozgatja be a dolgot. A Tesla is 20%-ról, ugye 9%-ról le tudta verni a saját számait.
Ügyesen lealkutta az isztambuli piacon,
igen.
Miért is?
Hát nyilván ugye van egy berlini Tesla gyár, tehát hogy az egy nagyon erős
érv.
Tényező szerintem, hogy jó, akkor ez a gyár, ez működjön tovább, vagy sem. Főleg akkor, amikor, ha nem is túltermelés van, de jelenleg nagyon sok készlet van mindenütt, mindenféle autóból. Úgyhogy ebből a szempontból ez nyilván a németeknél most nagyon politikai téma, hogy az elektromos autózás ugye a munkaerőpiacot hogy érinti. Az elektromos autózáshoz kevesebb alkatrész kell, egyszerűbb gyártani, kevesebb munkaerő kell, az is másféleképpen képzett.
A szavazók hangulata nagyon fontos.
Ez most nagyon-nagyon bejön, és pont egyébként nyilván a másik, ami mozgatja a kínai autóipart, az nyilván az amerikai piac, ahol szeretnének bejönni. A Biden eddig csak pakolta rájuk azért az extrákat, úgymond adóterhek címen. Most a Kamala Harris-től mit várhatnak, vagy a Trump-tól, az egy jó kérdés, de már ott is ugye megy ez az egész helyezkedés, tehát hogy ez egy ilyen történet, és amúgy pont most érkezett meg a második nagy hajó, amivel 9000 autót hoz egyszerre a BYD, és akkor így figyelték az ilyen, akik ugyanúgy szokták figyelni a repülőket, hogy hol állnak a repülők. Ugyanez van hajózásban, és akkor figyelték, hogy először megáll Spanyolország tengerpartjén. Kb. Mennyi autót pakolt ki, és akkor miért Spanyolországba állt meg? Hát azért, mert ugye spanyol turizmus ilyenkor fut a rent-a-car biznisz teljesen, tehát akkor ott ezt így jól be lehet tenni, akkor utána jött tovább Európába, és hogy viszont azáltal ugye ezek az extra adók a teljesen elektromos autókra vonatkoznak, ezért a BYD is váltott stratégiát, hogy akkor inkább pluginokat hoz be, meg van neki, és akkor ezzel ugye ez már nem teljesen elektromos, hanem plugin, és akkor ezzel inkább ilyen típusú autókat hoz. Úgyhogy ez egy folytonos játék, és ezért ezek a számok nagyon mesterségesen változnak. Igen, mert ez a második hajó, ami Európa felé jött, de a második hajó, ez nem a második hajó a BYD-től, a második nagy hajó az úgy volt, hogy jön felénk, aztán elkaldinott Brazília felé, mert pont azért, mert kivárta, hogy mi lesz ezzel a történettel. Tehát ezzel így azért lehet úgymond játszani, igen, hogyha nektek ennyire nem kell, elviszem máshol, mert a dél-amerikai piac iszonyatosan nagy, és
hát, hogy mondjuk, az LNG, a gabona pont így menne. ennek ezek a hajók. Most ha kap egy jobb ajánlatot, akkor már fordul is, nem? Vagy kicsit teker
a kormány. Tehát ez mindig egy ilyen adókapok játék, vagy van, hogy éppen a kikötő mondja azt, hogy én most nem fogadlak be, ameddig ilyen nyáron árulod, és akkor utána már átfordul mínuszba, ami a hajón van. Szóval ezek mindig ilyen izgalmas játékok, csak ezt ebből a szempontból, amikor valaki beszerzés előtt áll autóba, régen 3-4 hónappal, fél évvel érdemes volt előtte gondolkodni, most érdemes egy évre továbbra is, és nem azért, mert hogy van készlet, vagy nincs készlet, hanem nagyon rapid módon, vagy nagyon ütemezetten tudjuk mondani, hogy figyelj, itt jön majd egy áremelés, mert jönnek a kínai vámok, vagy itt jön egy áremelés, meg 2025-től megint szigorodik a CO2 kvóta. Vagy figyelj, ezt a modellt ki fogják vezetni, mert a felvidéki autógyár az átáll elektromos autó gyártására, tehát az a modell, amit te nagyon szerettél, az pár hónapon belül elfogy, és nem lesz. Ha szeretnéd frissíteni a flottát, akkor most tessék még berendelni belőle, mert utána ez a modell nem lesz.
Tehát magyar a partnereknek tudatosabbaknak kell lenni, tehát nagyobb
ez a tudatosság, ez elindult igen a Covid-ba, ott nyilván nagyon kellett figyelni, hogy mit, hogy lehet cserélni, és most pedig azzal, hogy a modellek jönnek, mennek, és gyakorlatilag nem egy piackövető, vagy nem egy gazdaságkövető árazás van, hanem egy szabályzás követő árazás föl le. Mondok egy példát, luxus márka, ő az csúcs elektromos autóját odaárazta be, ahova a csúcs belső égési autója van. Mert azzal a fejjel gondolkodott a árazási osztály Németországban, hogy ha meg tudnak venni ennyire egy csúcs belső égésűt, akkor ennyire mi el tudjuk adni a csúcs elektromosat is.
Hiszen hát erre nem kell majd átállni.
Igen, igen. És ez az árazási politika nem jött be, és most 20-30 millió forintot engedtek ebből a luxus elektromos autóból, ami egy döbbenet, főleg abból a szempontból, aki meg hamarabb megvette ezen az áron, az
falba.
Most egy év alatt, vagy nem tudom, egy tolvonással, mert a gyár úgy gondolt, hogy neki meg viszont muszáj eladnia a kvóták miatt.
Ha már ezt mondtad, nem ide tartozik, de fontos. Annak idején, amikor kigördültünk, ugye, amikor megvettük a kereskedésbe az autót, a belső égésűt, akkor rögtön buktunk, azon tudtuk 10, akár 20%, ezt majd
mondtam. Hát 10-15%, igen, jól mondod.
Az elektromosnál hogy van?
Az elektromosnál is megvan nyilván ez a történet, de az elektromosnál, mivel még gyakorlatilag ugye föllehúzzák a kedvezményeket, ugye most éppen nem tudjuk, hogy mi lesz a zöld rendszámmal, azon kívül azt, hogy tudjuk, hogy nem lesz zöld színű szeptember 1-től a pluginnek a rendszáma. Ezek az adókedvezmények jönnek, mennek, és ezek ugye nagyon befolyásolják az árat a használt piacon. Tehát, hogyha nem is az első lépésben történik ez, hanem esetleg inkább ott jön be a kockázat, hogy én megvettem valamilyen áron, és 2-3 év múlva bejön egy kedvezmény, ami mondjuk letolja az autók árát mondjuk 4-5 millió forinttal, akkor ez a használt piacon is meglátszik. Vagy megtorpan, vagy le kell árazni, vagy bármi esmi, és ott még ugye az elektromos autóknál még az tesz be egy nagyon nagy lépcsőt az árazásba, hogy milyen technológiai szintű autón van. És akkor nyilván az emberek azt mondják, hogy jó, ez egy, mondok valamit, ez egy 15-ös modell, abban még ilyen aksi volt, meg ilyen hatótáv, meg ilyen garancia, meg stb. Igen, és akkor, de már a 17-es modellek, hogyha most egy picit még jobban belenyúlok a pénztárcámba, akkor kapok egy hosszabb hatótávot, egy gyorsabb töltetőséget, és akkor azoknak így be tud zuhanni az ára, és ezek ilyen pszichológiai lélektani pontok sokszor, mert most, ha belegondolunk, hogy mit tudom, most azon arról beszélünk, hogy még 200 km vagy 300 km hatótáv, mondjuk egy régebbi autónál, hány ember van az, akinek tényleg számít, de azért tudod, te is úgy vagy, hogy azért inkább vegyük meg a nagyobb táskát, a nagyobb üdítőt, nem tudom.
Olcsóbb is, meg több van benne.
Igen, és akkor az úgyis így jó lesz.
Jó, most az, hogy az EU-ban ezt az átállást, ez az egész folyamat hogy segíti, ezt nem fogjuk tudni részletezni, mert az jutott eszembe, hogy hallgattalak, hogy minket tényleg itt most az autóipart, meg autópiacot, meg a vásárlókat itt mindenféle szél rángatja, nagyon nehéz bölcsnek lenni, 10-20 éve sokkal egyszerűbb volt szerintem, de hogy év végéig te most mit prognosztizálsz, az viszont még férjen bele, hogy ne vegyünk, várjunk. Uh-huh. Azt értem, igen, hogy igen. Azt mondod, hogy előbbre kell tekinteni, tehát ha venni akar, vagy bárki flottát akar, akkor nem 2-3 hónapban kell gondolkozni, picit tekintsen előbbre.
Igen, körültekintőbbnek kell lenni, több márkát érdemes megnézni, tehát abból érdemes kiindulni, nem feltétlenül abból, hogy milyen típusú autóba ültem eddig, és akkor most bármit mondhatnék, hanem az, hogy nekem mi az igényem, hogy legyen egy dízel kombim, egy plug-in limuzinom, egy teljesen elektromos kis autóm, akármi, amivel úgy gondolom, hogy a következő 4-5 évben én jól megleszek. és ezek után jöhet az a történet, tehát hogy így az igényekből kiindulva még márka függetlenül, hogy akkor utána ráteszünk a meghajtás, hogy ez milyen meghajtású, és utána tudunk mi körben nézni, hogy ezt most jelenleg a piacon kigyártja le normális határidővel, és kigyártja le olyan áron, ami árérték arányban megfelelő, és egy ilyen értékállóságot jelenlegi körülmények között tudunk rá vetíteni. Tehát mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy a Tesla-nak van mondjuk a 3-as meg az Y modellje, a 3-as modell befrissítette, ami a limuzinos verzió, a Y-t pedig még nem, és mindenki azt fogja, hogy az Y modellt mikor frissítik be, mert az meg a SUV modell, és ezért hiába frissítették be a 3-as modellt, nem veszik annyira, mert mindenki azt várja, ugye a SUV mánia van még mindig, hogy az mikor jön. És akkor most ilyen dolgok vannak, vagy ezt kivezették, de ígérik, hogy abból már nem lesz kombi, aztán mégis lesz kombi. Szóval így az elektromos átállás meg, hogy ez, amit beszéltünk, hogy a VAM mennyire segít vagy sem, azt lehet látni, hogy ugye én 14,5%-os piacszerzése volt az elektromos autóknak EU-n belül összességében átlagosan, most ez visszacsúszott 12%-ra, tehát nem fölfelé megy. Nyilván ismétlésként elmondva, ugye most azért német piac kivár, Európai Unió még nem indult újra, stb. Úgyhogy ebből a szempontból vannak ilyen megtorpanások, és ebbe most már egyre többen mondják már elektromos autó mániákusok is, hogy ez a 2035, ez nem annyira vállalható cél, hogy teljesen átálljunk. Majd ez kiderül, és szerintem egy-két éven belül, ugye 2026-ban van erre lehetőség, hogy ezt a célt az Unió hivatalosan is felülvizsgálja, vagy akkor ez így ki van tűzve, hogy muszáj már erről beszélni. Ez a része ez így, és mindig szoktuk el most már a bezzeg nyugat helyett bezzeg Kína, hogy ők pedig 2020-ban a Covid után tűzték ki, hogy egy ilyen 25%-ot érjen el az elektrifikált autók eladása, és ők most már 50%-on járnak. És ennek egyik része az például, hogy zöld rendszámot soron kívül lehet kapni Kínából. Ugye a nagyvárosokban gyakorlatilag kiadásos alapon kapsz rendszámot, hogyha valaki leadja, akkor lehet egy újat, mert már úgy telítve vannak a városok, de zöld rendszámot korlát nélkül lehet kapni. És ez a szabály, ez azóta ez érvényben van.
Pálya, és 50%-ot hoz.
És ez felhozta 2021-ről odáig, hogy most 50%-nál járnak az új autóeladásokban. Arra érdemes figyelni, nyilván, hogy itt van egy kiszámítható ösztönző rendszer, mindenki tudja, hogy mire számíthat, és alapvetően így a gyártástól a infrastruktúráig minden együtt van. Mert az elektromos autó vezetési élményehez hozzátartozik a töltés élmény is. Ugyanúgy egyébként, hogy a belső égési autónál is, hogy tudod, hogy bárhol mész, tudsz tankolni. Ez még ugye nálunk hiányzik. Mi várható év végéig? Most várható egy olyan történet, hogy egy 2025-től a CO2 kvóták ugranak, tehát eddigi 95 gramm helyett 80 grammot kell tesni átlagosan.
Magyarul drágul az
autó. Ez tud jelenteni drágulást, illetve még a második fél évben ugye akkor korrigálják a vállalatok olyan szempontból az árazási, hát nem stratégia, mert fél évről beszélünk, taktikájukat, hogy állnak ők most jelenleg a 24-es évben a CO2 kibocsátásukkal, és ilyenkor szokták általában bonitálni az elektromos autókat, kivéve ha jól állnak, mert akkor viszont mindenki besporolja 20-25-re, amikor még szigorúbb lesz a rendszer. Tehát ebből a szempontból így érdemes, ha az ember tervező, hogy idén vagy jövő elején vegyen autót, akkor most érdemes úgy rányitni a piacra, abból a szempontból, hogy ezeket a benfentesek vagy az autószakértők tudják, hogy most melyik cég merre indul el, mert azért ezt így mindenki közli, hogy nekünk még kell a darabszám, nekünk kell még az elektromos autó, ebbe van még. Tehát hogyha mi most abban gondolkodunk, hogy akkor még karácsonyra a fa alá legyen valami, vagy azt mondjuk, hogy ezt most hagyom inkább majd jövőre, akkor érdemes most ezt egy helyzetképet, egy látképet kérni autós ismerősünktől, vagy kereskedésektől, vagy csak fölmenni az oldalakra, mert ki hogyan változtatja a stratégiáját, ebbe lehetnek most jó díleket kifogni, az még itt a 2024-es zárás előtt.
Csak egyetlen egy mondat, hogy lepett meg olyan partner az MHC-nél, aki bejött és nagyon értően, vagy nagyon jót tudott kérdezni hasonló témakörben?
Az emberek alapvetően, ez egy nagy értékű beruházás, ha vásárolnak, ha bérelnek, akkor szerencsére nem beruházás, de abból a szempontból izgalmasabb hosszú távú elkötelezés, hogy dönteni kell, és egy autót 3-5 évre veszünk. És ebből a szempontból már nagyon pozitívak azok a meglepetések, hogy az emberek most már jobban fel vannak vértezve, és jó kérdésekkel tudnak jönni. Úgyhogy nem a legeléről kell kezdeni a beszélgetést, hanem már akár a mi magazinjainkból, vagy posztjainkból, vagy ilyen elkiadványainkból már úgy felszívnak magukra egy alaptudást, hogy tudják, hogy ebben most így több kérdést kell föltenni, mint hogy benzin vagy dízel 3 vagy 5 év, hanem...
Piros vagy fehér.
Igen. Tehát ennél ez jobb, és ez jó is, mert ebben már akkor bennük is van egy nagyobb tudatosság, hogy most ez az autóválasztás az utóbbi években, és ez még így is van, egy pár évig egy kicsit izgalmasabb történet lesz a szabályozási hatások miatt.
Nagyon szépen köszönöm, Lakatos Gergely, MHC Mobility üzletfejlesztési vezető. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.